95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az árvízi védekezéssel összefüggésben egy zöld számot hozott létre a kormány, jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, a 0680 204 240-es számon lakossági információk kérhetők és bejelentéseket, valamint a felajánlásokat is itt lehet megtenni. Beszámolt arról is, hogy egy friss kormányrendelet értelmében a sárga megkülönböztető jelzéssel a védekezésben résztvevő gépjárművek a buszsávokat is használhatják. Pócsmegyeren is ellenőrizte az árvízi védekezést Orbán Viktor, Vitályos Eszterrel, a térség országgyűlési képviselőjével közösen, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő meghallgatta a helyi védekezését felelős vízügyesek jelentését. A Dunán a tetőzés naponta 50-55 kilométert halad, a fővárost majd szombat éjszaka érheti el. Összehívták az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát szeptember 26-ára. A jobbikos Sas Zoltán közölte, annak ellenére, hogy ő a bizottság elnöke, a Libanonban felrobbant személyhívók ügyéről egyelőre csak nyílt forrásokból, vagyis a sajtóból tudott információkat szerezni. Nem csak személyhívók, walkie-talkie-k és házi napelemes rendszerek is felrobbantak. A jogtulajdonos tajvani cég szerint egy magyarországi vállalkozás gyártotta a felrobbant személyhívókat. A társaság tagadja ezt. Az amerikai NBC-nek a magyar Kft. Tulajdonosa azt mondta, ők csak közvetítenek. A magyar hatóságok meggyőződtek arról, hogy a Libanonban felrobbant személyhívók sosem jártak Magyarországon, közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A robbanásoknak legkevesebb 21 halottja és 3000-nél is több sérültje van. A Hezbollah Izrael tette felelőssé a történtekért, az ENSZ emberi jogi főbiztosa független vizsgálatot követel. Magyarország az uniós bíróság által hozott migrációs ítéletében kiszabott bírságot nem fogja befizetni, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Strasbourgban az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága ülését követően. A kormány törekszik arra, hogy megoldja ezt a kérdést, ezért megkezdte a tárgyalásokat, hogy a napi 1 millió eurós bírság megszűnjön, mondta el Bóka János. Az Európai Bizottság elkezdi levonni a Magyarországnak szánt esedékes uniós kifizetésekből a migrációs ügyben az Unió Bíróság által az országra kiszabott 200 millió eurós bírságot, jelentette be a bizottság szóvivője. A kormány szerint politikai döntés született. Elfogadhatatlan, hogy miközben az ország 800 milliárd forintot költött az elmúlt években határvédelemre, Brüsszel példátlan mértékű bírsággal támad, ezért tovább keresik a jogi megoldást az ügyben. Bagdad Amrejevet, a türk befektetési alap elnökét fogadta hivatalában a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett, Magyarország a másfél évtizeddel ezelőtt meghirdetett keleti nyitással szakított az egyoldalú gazdaságpolitikával. Hazánk a gazdasági semlegességének is köszönheti, hogy méretéhez képest kiemelkedő az export teljesítménye, magas beruházási rátával és versenyképes adórendszerrel bír, közölte a tárcavezető. A világ jelenleg olyan válságos időszakot él át, amikor mind Magyarország, mind Kirgizisztán olyan konfliktusok következményeit viseli, amelyek kialakulásáért nem felelősek, erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Biskekben. Szijjártó Péter azt mondta, mindketten egyetértünk abban, hogy a háborúkat nem a harcmezőkön, hanem tárgyalások során lehet megoldani. A tárcavezető élesen bírálta az Európai Unió migrációs politikáját, miközben méltatta Kirgizisztán szerepét a terrorizmus elleni küzdelemben. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbeszélést tartott a bankszövetség képviselőivel, tájékoztatta a tárca az MT-t. A felek megállapították, hogy a nemzetgazdaság szerkezete és alapfundamentumai erősek, ebben az évben egy konjunktúra kezdetén áll az ország, jövőre pedig a magyar GDP fokozatosan növekedési pályára állhat, a bővülés üteme elérheti a 3-5% közötti szintet. A tárcavezető tájékoztatta a résztvevőket a munkáshitel részleteiről, amely a 17 és 22 év közötti munkások számára nyújtana a jövőben jelentős pályakezdési támogatást. Egyúttal több pontban is a bankok támogatását kérte. A lakhatási problémák megoldása érdekében a lakáscélú hitelek THM szintjét önkéntes alapon szorítsák 5% alá, biztosítsák a borra való adómentességéhez szükséges technikai feltételeket, lehetővé téve, hogy a terminálok a számlát ketté bontva a borra valót közvetlenül a felszolgáló számlájára helyezzék, valamint a szép kártyákon lévő juttatás maradéktalan felhasználása érdekében szükségszerű a kártyák digitalizálása, azaz annak megteremtése, hogy a fizetés mobiltelefonon is lehetővé váljon. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül, többfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Verse. Pilinszky János, mielőtt. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra, mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi egymást, az atya, mint egy tüskét, visszaveszi a keresztet, s az angyalok, a mennyek állatai fölütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.
Pilinszky János Mielőtt című versét Fehér István előadásában hallották. Pilinszky János Budapesten született 1921. november 27-én. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte, az érettségi után jogot, majd művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje, 1944-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és a költészetét. 1945 őszén térhetett vissza szülővárosába. Első kötete 1946 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott, 1951-től 56 júliusáig nem publikálhatott. 1955-ben polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956. decemberétől 57. októberéig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője, 57. novemberétől haláláig az Új Ember belső munkatársa volt. Második verses kötete a Harmad napon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg, 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1972-ben jelent meg a Szálkák, 74-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 76-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi esküvőt tartottak. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Antonio Vivaldi pályáját mutatjuk be. Antonio Vivaldi élete lenyűgözően sokszínű. Élete során egyszerre volt zeneszerző, hegedűművész, pap, tanár és impresszárió. Az óriási hatású művésznek akárcsak zenéje, élete is tele volt fordulatokkal és izgalmakkal. Ha azt a szót halljuk, hogy komoly zene, Vivaldi neve az első szavak között lesz, amik eszünkbe jutnak. A barokk klasszikus zene alakja élete során olyan dallamokkal örvendeztette meg közönségét, melyek ma már az alapvető műveltség, sőt a tudatalatti részei. Ki ne tudna felidézni néhány dallamot a négy évszak könnyed hegedű versenyéből? Kit nem ejtett ámulatba a nyárban található vihart hallgatva, hogy a zenével mennyire erőteljesen és reálisan lehet ábrázolni a természetet? Antonio Lucio Vivaldi 1678. március 4-én született Velencében. Zenélni Borbélyból lett hegedűs apja tanította. Apa és fia gyakran léptek fel együtt. A gazdag családból származó Vivaldi már gyerekkorában megízlelte a zene varázsát hegedűs édesapjától, aki azon felül, hogy tanította fiát, kántor és zenész barátaival olyan környezetben nevelte fel, melyben főszerepet játszott a zene. Antóniót 25 éves korában szentelték pappá, de törékeny egészsége miatt 2 év múlva felhagyott a misézéssel, 1 évvel később pedig kilépett az egyházi szolgálatból. Ettől függetlenül élete végéig Preterosszónak, vöröspapnak nevezték, vélhetőleg hajszíne miatt. Vivaldi élete legfontosabb ügyének a zeneszerzést érezte, no meg az anyagi javakat. A klasszikus zenetörténetének korabeli főszereplői közül ugyanis Vivaldiról olvashatjuk először, hogy üzletemberként viselkedett műveivel kapcsolatban, ezzel nagy vagyonra tett szert, amit viszont folyamatosan herdált. A művészetéből származó gazdagsága nem véletlen, hiszen művei már a barokkban is aranyat értek. 1706-ban a Pio Ospedale della Pieta leányárvaház hegedű tanára lett. Az intézménnyel egész életében kapcsolatban maradt. Az árvák egyre elismertebb zenekara számára komponálta első műveit, majd később koncertói, kantátái és egyházzenei munkái javarészét. Az árvaháztól 1709-ben elbocsátották, de 2 év múlva ismét alkalmazták, sőt 1713-tól minden zenei tevékenységért ő felállt. 1716-ban megkapta a koncertmesteri címet, a San Marco szólóhegedűse is lett, ezekben az éveiben született szerzeményeinek nagy része. 1718-tól egyre többet utazott, de a Pieta továbbra is fizette. Cserébe havonta 2 koncertót szállított, és velencei tartózkodása idején legalább 4-szer próbálnia kellett a zenekarral. Műveinek első kiadása 1705-ben jelent meg, ezt később még számos követte. 1725 és 29 között 5 új versenymű gyűjteménye jelent meg, köztük a leghíresebb a 4 évszak. Élete szegénységben ért véget, zenéje kiment a divatból, ezért Bécsbe ment, hogy az őt igen kedvelő harmadik Károly udvari komponistája legyen. A király azonban nem sokkal később meghalt. A pártfogó és jövedelem nélkül maradt Vivaldi kéziratainak kiárusításából tartotta fenn magát egy ideig. 1740-ben megbetegedett, és a császárvárosban hunyt el 1741. július 28-án. Teste jeltelen sírban nyugszik. A bal szerencse halála után is üldözte Vivaldit. Temérdek kézirata saját kezűleg írt kottáinak 27 kötete különböző gyűjtőkhöz került. Neve a feledésbe merült, hiába volt nagy tisztelője Johann Sebastian Bach, aki számos hegedű versenyéből készített átiratot, s a Mendelssohn kezdeményezte Bach reneszánsz sem keltette fel iránta az érdeklődést. Kéziratainak óriási gyűjteménye 1927 és 1930 között került elő, ezeket ma Torinóban őrzik. Csak a 20. század közepén került vissza a zenei köztudatba, művészetét tovább népszerűsítette a barokk zenek korabeli hangszereken történő előadásának divatja. A rendkívül termékeny Vivaldinak mintegy 770 szerzeménye ismeretes, közöttük 46 opera, amelyek közül azonban csak 21 maradt fent. Sok egyházi tárgyú zenét is szerzett, több mint 90 vonós szonátát, közel 500 versenyművet komponált. Most hallgassuk meg a G-moll magnifikátot a budapesti madrigál kórus előadásában.
Thank you.
elhangzott Antonio Vivaldi G-moll Magnifikát című műve a Budapesti Madrigál kórus előadásában. Más olasz mesterekkel együtt Vivaldi alakította ki, majd fejlesztette mesterfokra a klasszikus háromtételes gyors-lassú-gyors versenyművet. Elsőként alkalmazta a visszatérő motívumok váltakozását szóló hangszeren előadott epizódokkal. Az akadémikus formákkal szakítva képes volt nem csak a benfentesek szűk köre, hanem a szélesebb közönség által is élvezhető darabokat írni, a műveiből áradó öröm népszerűségének fő titka. Hegedű versenyeinek legcsillogóbb darabja a négy évszak, amelynek négy tétele egy-egy általa írt szonetből indul ki. A szóló és a kíséret kölcsönhatása elbűvölő, ez a leíró jellegű muzsika az első valódi programzene, amellyel Vivaldi hagyományt teremtett. Most hallgassuk meg Vivaldi négy évszak hegedű versenyének nyári tételeit. Előadja Kalló Zsolt és a Capella Savaria. Az elmúlt percekben Antonio Vivaldi G-moll hegedű versenyének tételeit hallották Kalló Zsolt és a Capella Savaria előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiskolcról